Tehát a harmadik kör, azok, akik kívülvalók voltak, és aztán egy kis mozgás után, egy kis vándorlás után megint csak kívülvalóak maradtak, ugyanoda kerültek, ahol voltak. Nem volt ennek az embernek itt a példázatban megfelelő ruházata. És ez volt az oka mindennek, ez árulta őt el, itt bukott le, itt lógott ki a lóláb, itt lehetett tetten érni azt, hogy nem úgy öltözködött, ahogyan kell. Nézzük csak, hogy mit jelent az öltözködés, mit jelent a ruházkodás. Induljunk csak el abból, hogy a mi hétköznapi életünkben milyen a megfelelő ruházat, meg miféle ruhák vannak. Hát mondták itt a testvérek ebédlő asztalnál beszélgettünk, hogy régen, amikor még a mai idősek gyermekek voltak, nem nagyon volt ilyen jólét, nem olyan sok ruházattal rendelkezett egy-egy ember, nem volt olyan bőséges a koszt, és olyan sokféle ételt nem lehetett enni. A ruházat is nagyon szűkös volt, talán volt egy hétköznapi, meg egy ünneplő, vagy még annyi se, és akkor be van fejezve, ennyi volt a ruhatár. Na már azért jobb a helyzet, és mindenkinek van különféle ruházata. Van olyan ruha, amiben otthon vagyunk, ugye? Azt otthonra használjuk. Nem olyan nagyon szép, de nem is szakad, ha esetleg jön egy vendég még, szembe lehet vele nézni, nem fog minket kinevetni, de azért ezek nem olyan drága ruhák. Aztán van olyan ruhánk, amivel kilépünk az utcára, hogy azért az emberek lássák, hogy ápoltak vagyunk, hogy az ellenálljon az időjárásnak, és azért jól is nézzen ki, van egy utcai viselet is. Valamikor elmegyünk mondjuk futni egy kicsit, vagy elmegyünk uszodába, vagy valaki valamilyen sportot végez, hát akkor sportruházatot vesz fel, amely kellő módon biztosítja a mozgást, nem feszes, hanem kellőképpen bő, de hát azért utcára nem való, de valami sport arénába, vagy kinn a mezőn, hogyha futkorászunk, vagy lovagolunk, akkor megfelelő. Hát a biciklisek szűk nadrágot vesznek fel, hogy a szél ne akadályozza őket a futásba, a lovasok felvesznek még egy kis sapkát is, nem tudom, hogy mi a neve, mert az úgy szokták. Tehát minden sportnak megvan a maga jellegzetes öltözete, már abból meg lehet állapítani, hogy felöltözött, hogy milyen sportot űz. Aztán van munkaruha. Hát az megint egy külön világ. Én a munkaügyi kirendeltségen dolgozom, néha a munkanélküliek a munkát megszakítva bejönnek egy kis segélyért, aztán mennek vissza dolgozni. Hát látjuk, hogy a gumicsizmáról aztán nem valami kellemes illatot áradnak, tudjuk, hogy ez honnan jött, ez az ember, igaz? Vagy a festő jön ilyen plecsnis ruhákba, össze-vissza van csapva az ő ruházata, hát rögtön felismerjük, hogy hát ez nem onnan jött, mint a másik, hanem ez egy festő műhelyből, vagy egy házból, amit éppen felújítanak. Tehát a munkaruha az megint egy más. Van aztán éjszakai ruházatunk is, ugye? Hát ezt nagyon nem tudjuk, hogy milyen a másiké, a sportot igen, meg az utcai, de hát valaki így szereti, valaki úgy. Az éjszakai ruházat az egy egészen más dolog, ahol senkinek semmi köze, talán csak a házastársnak vagy a családtagoknak. Milyen furcsa lenne, ha valaki pizsamába jött volna, vagy Halloween-be, Isten tiszteletre, ugye? Hát az mosolyt fakaszt az arcunkra, és igen, nevetséges dolog. Az embernek rémálmaiba jön elő, hogy pizsamába találja magát az osztályteremben. Van aztán olyan alkalmi, ünnepi ruha, amire nagyon vigyázni kell. A gyerekek nagyon szeretnek alkalmi, ünnepi ruhákba öltözni, ugye? Gondolhatjuk. Mert hogyha egy kicsi folt esik rajta, akkor már a szülők megbüntetnek, vagy fenyítét jár érte, mert arra vigyázni kell. Hát általában, amikor én is igét hirdetek, akkor ezt az öltönyt szeretem felvenni, ezt egy testvér adományaként kaptam, ezt az öltönyt, és ezt nem is szeretem, nem is szoktam munkahelyi értekezletekre felvenni, hanem ez az én alkalmi öltözetem az ige hirdetés alkalmaira. És ki valaki ezt veszi fel, valaki azt, különös példa talán éppen a mennyegzői öltözet, de talán leginkább a mennyasszonyé, ugye? A vőlegény még ugyanolyan öltözetbe éppen el lehet képzelni valami egyéb ünnepélyes alkalmon, de hát a mennyasszonyt azt nem lehet senkivel összekeverni, szép, hosszú, fehér ruhába szokott öltözni, az egy különleges alkalom, és ha abban jelenik meg, akkor tudja az egész ország, világ, hogy neki ma van a házasságkötése, és nem az eljegyzése, és nem a diploma osztója. A ruha árulkodik arról, hogy mit csinálsz éppen, meg arról is, hogy ki vagy, hogy kicsoda vagy. A ruha az a belsőnek is a kifejezése lehet. És itt már kezdünk közeledni az igei értelemhez. Ami a szívedben van, az meg szokott jelenni. Például a lakásodon is. Bemegyünk, és akkor látjuk, milyen színeket használsz, vannak-e képek a falon, vagy díszítések, vagy valami koszos az a hely, pókhálók lógnak le fejmagasságig a plafonról, és a ruházatunk is ilyen, hogy kifejezett belső. Sok mindent eltakarhatunk, a belső dolgokat is eltakarhatjuk a ruházattal, de azért ki is fejezzük, hogy milyenek vagyunk. Ha valaki olyan zenét szeret, akkor ilyen kiszegezett bőrcsekikbe jár, a haja az égnek áll, nem tudom hány fülbevaló van a fülébe, fiúknak is, lányoknak is, vagy a köldökére tesz valami piercinget, vagy az orrába, vagy egyebek, az is mindegy viselet, egy öltözködés. Vagy ha valaki felvesz egy miniszoknyát, vagy mély dekoltást használ, sajnos gyülekezetekben is előfordul ilyen, nem tudom miért engedik meg azok, akik ezért felelősek. Ezt nem szabadna, mert ez egy belső tükröz, egy paráznaságot tükröz. Tehát meg lehet ismerni azt az illetőt a ruházatáról. Nemrég történt az, hogy valami útról érkeztünk a családommal autóval haza, és megláttam messziről egy kis csoportot az utcán sétálni Szeghalmon, és mondom a feleségemnek, te, miféle hívő asszony van ezek között? Milyen hívő asszony van itt Szeghalmon? Úgy figyel, messziről az öltözete lehi, az a illedelmes, szép, ízléses öltözködés, mégsem kihívó, és hosszú, szép szoknya volt rajta. Olyan jó volt úgy ránézni, nem férfi szemmel, hanem hogy ízlés szempontjából. Egy hívőnek így kéne öltözködni. És akkor, mikor közelebb értünk, akkor látjuk, hogy hát egy nem megtért asszonyról van szó még, de a nagyszülei neki hívők voltak, nazarénus hívők voltak, sok bibliai üzenetet kapott gyermekkorától, és az életvitelén, a szavain, a viselkedésén már rég felfedeztük, hogy olyan hívőies. Hát azért örültünk neki, hogy ilyen öltözetet is lehet látni az utcán, nem csak kihívót, mert elárulta az ő belső világát, közel van már ez az asszony az Isten országához, reméljük, hogy majd be is fog oda lépni, árulkodik az ő öltözködése arról, ami az ő szívében van. Aztán nézzük most, hogy a Bibliában hogyan szerepel a ruházat, az öltözködés. Na persze számtalan igét lehetne felhúzni arra, ami azokat támasztaná alá, amiket eddig elmondtam. Úgyhogy ezt a profán használatát én nem is mondom el. Inkább a lelki szellemi értelmét nézzük csak meg az öltözködésnek. Figyelték már a testvérek, hogy mit jelent az öltözködés, a ruházat a Szentírásban? Milyen lelki szellemi tartalma van ennek? Na nézzünk csak utána. Több ige helyet is hozhatnék, de most csak hármat fogok. Azt hiszem arra, hogy megértsük, miről van szó, ez bőséggel elég lesz. Római levél 13. rész 10. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Róma 13.10-től. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek. Tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk. Nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztus, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Azt mondja, hogy Isten igéje, most lefordítom ezt úgy, hétköznapi nyelve magyarra, hogy ne pizsamába járjatok. Vessétek le az éjszakai cuccot, ne illetlen. Vegyétek fel a világosságnak, a nappalnak az öltözetét. És ugye felfigyeltünk, hogy az öltözet az cselekedet. Na, nézzük tovább. Efezus 4:22-25. Efézusiakhoz írt levél, 4. rész, 22. versről a 25-ig. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való ó embert, amely megvan romolva a családság kívánságai miatt, és megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetrén a hazugságot, szóljatok igazságot, hiki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. És megint az jelenik meg itt, hogy levenni a régi cselekedetet, a hazugságot, és felvenni új cselekedetet, az igazságot. És aztán nézzük, talán a legjobban ismert ige az öltözetről, ez egy egészen pozitív, jó fogalom, Jelenések 19:8. Hát már héttől, mert témába vág. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzé tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát a mennyegzőre a mennyasszony megérkezik fehér ruhában, az a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. Nem a vőlegény adta rá. Figyeltétek? Elkészítette magát. Sokszor imádkozunk így. Ó, kérlek Úr Jézus, add, hogy jó legyek. Hát az Úr Jézus jó, és az Úr Jézus nem fog helyettem jó lenni. Helyettem meghalni tud. Helyettem jót cselekedni nem tud. Mert az nekem kell. Az az én dolgom. Az az én feladatom. Nem kérhetünk olyat az Úr Jézustól, ami a mi dolgunk. Olyat ő kérhet tőlünk. Ő mondja azt, hogy cselekedjétek ezt a dolgot. Én nem mondhatom, hát Uram, te cselekedd. Hát akkor így passzolgatunk egymásnak, ez így nem lesz jó. Amit nekünk kell elvégezni, testvérek, azt nekünk kell. Amire nekünk kell elkészíteni magunkat, azt nekünk kell megcsinálni. Ha nekünk kell felöltözni, felékesíteni magunkat, akkor ez nem a vőlegénynek lesz a dolga. Hanem ez a mi dolgunk. Ez a te dolgod. A cselekedetek az a ruházat, amit nekünk fel kell öltözni. A jó cselekedetek. Egy ilyen öltözetet kell felöltsünk. Na, akkor itt vagyunk megint egy nagy témakörnél. Hogy akkor addig cselekedjük a jót, amíg Isten azt mondja egyszer, hogy annyi jót csináltál, hogy most már bejöhetsz a mennybe. Na, ez nem így van. A cselekedetekkel nem lehet megvásárolni az üdvösséget, az üdvösségre csak Jézus vére elég. A cselekedetekre más miatt van szükség. Mert a cselekedetek az a mi belsőnknek a kiábrázolódása, a kifejeződése. Ezzel mutatjuk meg. Gondoljátok el, Isten a teremtés napjától kezdve mindig külden egy levelet a gyülekezeteknek. Szeretlek titeket. Szeretlek titeket. Nagyon-nagyon szeretlek titeket. Higgyék el, nagyon szeretlek titeket. Azt mondanánk, hogy hisszük, ha látjuk. Hát mi nem mondjuk, mert mi már látjuk. Mert azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretet. Nem akkor kezdett el minket szeretni. Értitek? Az Isten szeretet. Telve volt a szíve szeretettel. De azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, hogy az ő tulajdon fiát adta érte. Mi nem mondhatjuk azt, hogy mutasd meg, Uram! Mert azt mondja Isten, én már megmutattam nektek az én szeretetet. Én már bebizonyítottam az én szeretetet. Most rajtunk a sor, testvére. Én is szoktam a feleségemnek mondani, hogy szeretem, mert szerintem udvarolni nem a házasság előtt kell, hanem a házasságban, de ez egy másik előadás lenne, talán egy ifjúsági konferencián, de a házasoknak is mondom. A világ pont összekeverte. Feleségüket nem becsülik senkire, semmire, a más feleségét az becsülik, vagy becsülnék. De nem ott kell a udvarlás, nem a házasság előtt van, hogy levadásszák a nőt, akkor minden bevetnek. Mondja a kollega nő is, hogy persze átgyalogolt a férjem, mikor még udvarolt nekem. Gyalog jött át 15 kilométert a szomszéd községbe. Ne menjen. Mert azt az Úr adja. Máshogy kell beszerezni a házasságot. Most menjen, 20 év házasság után. Itt van egy csomó idő, lehet udvarolni. Na, én szoktam a feleségemnek udvarolni. Mondtam neki, hát már sokszor, hogy szeretlek. És akkor azt mondta, hogy na, akkor mutasd meg. Hát most nem tudtam hirtelen mit mutatni neki, hogy mert ha veszek egy csokor virágot, akkor megint azt mondják, hát megint nagyon szép, de többre vagyok kíváncsi. És úgy gondolom, hogy ha az életvitelem, a megbecsülésem, a tiszteletadásom, a segítségnyújtásom, a lelki gondozásom, hogy mondom a feleségemnek, most megyek gyülekezetet vagy testvéreket látogatni. Egyszer azt mondta, hogy nem látogatnál meg egyszer engem is. Úgy elszégyeltem magam, tudjátok, hogy már mindenkit lelki gondozok, csak azt nem, akit legjobban kéne meg először. És Isten megmutatta az ő szeretetét az ő fiában. És nekem is meg kell mutatnom, nem csak mondanom kell. És nektek is meg kell mutatni. És erre való a cselekedet. Ezért kell nekünk felöltözni fehér gyolcsba. Ó, Uram, én úgy szeretlek téged. Tudod mi? Ez egy mesztelenség. Egy rúdsár Isten színe előtt. Akkor öltözzél fel. Akkor fejezd ki, ami a bensődben van. És akkor bizonyíts be, hogy szereted őt. Akkor cselekedjél valamit. Isten előtt ez egy természetes dolog, és ez egy törvényszerű dolog, és ő éppen ezért nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem önmagát megüresítve, szolgai formát vett fel, és engedelmes volt a halálig, méghozzá a keresztfának haláláig, és mindannyiunk alázta magát, mert ennyire szeretett mindannyiunkat, kicsiket és nagyokat. Hát akkor testvérek, akkor öltözködjünk, akkor le a pizsamával, az éjszakai öltözettel, és tessék tisztességesen felöltözni. A király mennyegzőjére vagyunk hivatalosak. Oda kell felöltözni, testvére. Van egy olyan vélemény, egy olyan tanítás erről a királyi mennyegzőről, nem tudom, mert én nem voltam ott, hogy mi volt a szokás akkoriban, de ha ez így volt, akkor nagyon szép volt. Ha nem így volt, ez a gondolat akkor is szép. Azt mondják némelyek, hogy annak idején nem a vendégek kellett, hogy felöltözzenek egy ünneplő ruhába, hanem a király készítette el. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint a bemerítési ruhát, ugye, ha gyülekezetben van bemerítés, általában egy régóta üzemelő gyülekezetben vannak bemerítési ruhák, és van egy kollekció. Ha kicsit vastagabb valaki, akkor vastagabb ruhán néznek rá, de általában ezek a bemerítési ruhák, ha nem úgy vannak szabva, hogy csak egyfajta méret férjen bele, egy kicsit bővülhet az a nadrág, meg gumi van benne, tehát jó arra, aki egy kicsit vastagabb, egy kicsit vékonyabb is, tehát ki kell választani a megfelelőt a bemerítkezőnek. Gondolom ez itt is így van, nálunk a legtöbb gyülekezetben így van, szekhalmon még nincs így, pedig már sok bemerítés volt, de majd lesz az. És gondolom, hogy ha ez így volt, akkor annak a királynak volt egy ilyen ünneplő kellékpára. A király volt. Tehát ő azért megtehette. És voltak ünneplő ruhái. És ha valaki az utcáról lett behívva, akkor az is jöhetett, és az is át tudott ott öltözni, annak is volt megfelelő ruhája, mert a király biztosította a ruhát. Ehhez egészen hasonló, ennek egészen megfelelő tanítás ad nekünk az Efezusi Levél második részének 10. verse. Efezusi Levél második részének a 10. verse. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járni. Hú, ezt nagyon jegyezzük meg kívülről. Előre elkészítette az Isten, hogy azokban járunk. Jó cselekedetek. Van a mai napra egy öltözetet. Isten készített a mai napra egy öltözetet. Nem neked kell kitalálnod. Mit tegyek fel? Hogy feleljek meg egy királyi elvárásnak? Koldus vagyok, az úton megszólítottak. Nem is volt időm gondolkozni, átöltözni, pénzem sincs venni ruhát, vagy van pénzem, de nincs itt szabóság, vagy ruhabolt. Nem kell fájjon a fejünk, testvérek, hogy mit cselekedjünk. El van készítve. Szeretném ezt nagyon megjegyeznétek ma este, mert ez a lényeg. El van készítve az a jó cselekedet, amit neked tenned kell. És valahol, hogy Istenre hangolt szívvel, meg kell találd, Uram, mit cselekedjek? Amikor bűnköskor hangzik a megtérésre hívó szó, a Jézus Krisztusról való öröm üzenet a világon először, tisztán, határozottan, több nyelven megy a kiradás, világnyelveken szól az evangélium, akiket szíven talált az Isten igéje, azt kérdezték, mit cselekedjek? Mit cselekedjük? És kapták a választ, hát akkor éppen az apostoloktól kapták, sokféleképpen válaszolhat az Úr. Szakasszátok el magatokat az elfajult és parázda nemzetségtől, merítkezzetek be, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Ezt kell csinálni. Na, akik örömes fogadták ezt a beszédet, ne, figyeljetek, többen voltak, akik megkérdezték, hogy mit cselekedjünk. Hát a sok hallgatóságból volt egy rész, amely megkérdezte, mit cselekedjünk. Ebből megint egy kisebb rész, akik örömmel fogadták ezt. Valaki azt mondta, én nem szakasztom el magam a parázna nemzetségtől, de szívesen bemerítkeznék. Hát így nem megy. Én elszakasztom magam, de nekem nincs kedvem bemerítkezni. Így sem megy. Tehát el van készítve, hogy mit kell cselekedjél. És ezt tudjátok, hogy miért jó? Először is nem vagyunk bizonytalanságban. Másodszor Isten nem csak azt a feladatot tűzi ki, hogy mit kell megcsinálni, hanem megadja hozzá az erőt. Kapsz egy erőforrást. Lehet, hogy az a probléma, hogy te szeretnél valami jót csinálni, szolgálatot végezni, de nincs előre elkészítve. És nincsen erőd megcsinálni, mert erő sincs hozzá elkészítve. De ha azt találod meg, amit Isten kér, ha azt találod meg, amit Isten elkészített, az erőforrás is meg fogod hozzákapni. Illésnek azt mondja Isten, amikor így ki van akadva, teljes depresszió, halni vágyás, idegösszeomlás határán van, vagy talán már azon túl, és akkor Isten felébreszti egy kicsikét, az, és hoz neki egy kis pogácsát. Ebben nem a pogácsa a lényeg, hanem hogy Istentől van. Ebben a pogácsában erő volt? Azt mondja, egyél, mert erőt felett való út áll előtte. Testvérek, mit mondott Peti? Hogy a hívő élet nehéz. Nem azt mondom, hogy nehéz, testvérek. Lehetetlen a hívő élet. Hát ezt nem lehet megcsinálni. Azt mondja, az Úr Jézus megmondatott a régieknek. Ne ő. De én mondom nektek, ha valaki azt mondja az Atya fiára, hogy bolond, méltó a Gehenna tüzére. Ha, megrégül. Ha megbotránkoztat téged a te szemed, nyomd ki. Megrégülünk. Ha kívánság okáért tekintesz rá, házasság tövé vagy. Megrégülünk. Hát ez nem az van, hogy a törvényt az Úr leszállítja egy kellemes, kis lájtos színvonalra, amit tudunk teljesíteni. Még strófol rajta. De nem azért, hogy minket kínozzon. Mert az erőt is megadja hozzá. Kegyelmet ad hozzá. elkészítette azokat a szent cselekedeteket, amelyekben járnod kell, és megadja hozzá azt az erőt, amely által ezeket a cselekedeteket véghez tudod vinni. És testvérek, amikor így él valaki, gondoljátok el, olyan cselekedetekben jár, amit Isten elkészített. És felfedezi, Uram, ezt kell tennem. Erővel teszi. Aki szolgál minket, azzal az erővel végezze, amit Isten áld, mondja Péter apostol. Megkapja hozzá a pogácsát, és megy. Mondják a testvérek, hű, hogy bírod ezt? Hát van pogácsám. Gyere te is. Jaj, ki vagyok fulladva. Te is vegyél magadhoz erőt. Te is lásd meg, hogy Isten mit készített el a számodra. Nem mindenkinek ugyanezt kell elkészíteni. És elfogadni, és felöltözni. Más méretűek vagyunk. És más ruhát szab nekünk a király. A Illésnek az volt a dolga, hogy menjen, kenjen maga után prófétává Elizeus, aztán hazája, Szíria királyává. Végezze el ezeket a dolgokat. Amikor Cornelius, nem, a Filippi börtönöl hallja az evangéliumot, és a földrengés után látja, hogy azok nem mentek el, a Pál apostolék énekelnek, szóval, urai, mit kell cselekedjek, hogy üdvözülje? Azok is ezt kérdezik. Kérdezz meg az Isten. Úr Jézus, mit kell cselekedjek, hogy elmehessek a te mennyegzőre? Milyen cselekedeteket kérsz? Szeretlek téged, és meg akarom tenni, amit te kérsz én tőlem. És kész vagyok bármire, amit te kérsz én tőlem. És fel akarom venni az én mennyegző ruhámat. És nem másnak a ruhájába akarok belebújni. Nem másnak a szolgálatát akarom elvégezni. Mondták néha nekem is, hogy nagy szükség lenne ott Szeghalmon ilyen meg amolyan szolgálatokra. El kéne menni a elfekvőintézetbe, a haldoklóknak hirdetni az evangéliumot, nincs, aki ezt a munkát végezze, kérte tőlem ez helyi ember, idegen ember, ilyen orvos, hívő orvosnő, hogy Szeghalmi vagy, jaj, Szeghalomra sok beteget küldünk, mindjárt meg fognak halni, menjetek el, hirdessétek nekik az igét. Azt feleltem, hogy tudom, hogy ez így van, régóta szívemen van, de nekem nem ez a dolgom. Nekem nem ezt a ruhát kell felvenni. Nekem az a dolgom, hogy olyan embert vezessek az Úr Jézushoz, aki majd egyszer bemegy, és elvégzi ezt a szolgálatot. Nekem alapot kell építeni. Te mondod, beázik a tető. Te nem a tetőn dolgozok. Én mélyépítő vagyok, nem magasépítő. Akkor én nem fogom azt megcsinálni. Vigyázzatok, hogy nehogy a szolgálatotok amiatt menjen tönkre, mert mások nem végzik a dolgokat. Neked van egy rended, amit le kell kaszálni. Ha melletted valaki nem kaszálj, ne kaszálj bele abba a dologba, mert a tiédet nem fogod elvégezni. Isten nem azt fogja megkérdezni, megcsináltad a szomszédodnak a munkáját? Ilyen kérdés a mennyben nem fog elhangzani. Te majd mondod, Uram, én megcsináltam a szomszédomét is, meg az enyémet is, úgyhogy én csak félig vagyok kész, de a kettő együtt kiad egy egészet. Az Úr azt mondja, amit én rád szoktam, elvégezted, megcsináltad, majd a másik tartsa a hátát a saját dolgáért. Te pedig öltözd fel a te ruhádat, amit Isten neked szabott, a te számodra készített. És aztán nézzük csak, hogy mi történik itt a mennyegző. Bejött valaki, aki nem vette fel a ruhát, mert a mennyegző majd egyébként a végén lesz. Majd az örök üdvösségünknek a nyitánya lesz. Jézus Krisztussal való mennyei házasságnak az első kezdő lépése lesz. Tehát oda készítjük magunkat most. És bemegy ez a király, és azt olvassuk, hogy bement a király, hogy megtekintse a vendégeket. Képzeljétek el, testvérek, ilyen királyunk van. Eljön a király, hogy megtekintse a vendégeket. Elment a király a Jelenések könyvének az elején olvasott 7 gyülekezetbe. És megtekintette, hogy hogy állnak az előkészületek. Kik vannak ott. És azt mondta, a te cselekedeteidet nem találtam teljesnek az Istenedet. És térj meg! Ahogyan megtértél, oda kell visszatérjél megint. És öltöz fel fehér ruhába. Megtekintje a király, értitek? Út közben. Mielőtt kezdődne a mennyegző, Eljön a király is, megtekinti a helyzetet. Eljön a sarmasági baptista gyülekezetbe, és körülteki. Ha a tenger túlsó szélére szállnék, a te kezed ott is elérne engem. Ha a Seol mélyén vetek ágyat, ott is velem vagy. Próbáljatok majd elmenekülni a király vizslató tekintete elől. Próbáljátok a szennyes, a szőnyeg alá söpörni. Az egész életedet a vesélyig belát Jézus. És megítéli ott a szívnek rejtett gondolatait, az ő igéjének a kardjával. Mint hogy Peti mondta, hogy eljött, meghallgatott egy ige hirdetést. Rólam van szó. Igaz dolgokról van szó. Mi ez? Ez Isten élő és ható igéje, amely működik, amely él, amely dolgozik benne. Aki hirdeti, mit se tud róla, mert az igében van a hatalom, nem abban, aki elmondja, hanem Isten igéje magában olyan élet, mert a mennyből fakad, hogy elnézi az ő dolgát a szívedben. Megítéli azokat a dolgokat, eljön a király, és körülteti, és megnézi, megvizsgálja a helyzetet. De nagyon szépen felöltöztél. Van nyakkendő is. Befújtad magad, sprével, jó az illatot. Összes éneket kívülről tudod, talán még le tudnál játszani is, ha a kislány odaengedne. Itt vagy 20 éve, minden rendben van. Azt mondja a király, hogy te mezítelen vagy. Te így nem jöhetsz oda be. Hát uram, hát mi a baj? Nem látok, nem látom, mert vak vagy. Vegyél tőlem szemgyógyító ír, hogy lássad magadat. Lássad a magad állapotát. Vedd már észre végre, hogy a bűn az bűn. És ezt nem lehet más néven nevezni. És a kegyelem az meg kegyelem. És ezt se lehet más néven nevezni. Olyan sokszor elvítik ezt a kettőt a hívők. A kegyelmet azt lekicsinni, meg a bűnt is lekicsinni. A bűn hatalma nagy, és Isten kegyelme még nagyobb. És a bűnt az bűnnek kell ítélni, ha kicsi, ha nagy, ha nyilvános, ha titkos, a bűn az bűn, azzal Isten soha nem fog kibékülni. Esti ősi ellensége Istennek a bűn. Nem fog belemenni abba, hogy te bűnben legyél, bűnös maradjál, hiába magyarázkodol, ezért vétkeztem, azért nincs felmentés. A bűn az bűn, de a kegyelem meg legyen már kegyelem. Lehessen már oda menned, vedd már észre, hogy itt van az ajtó, és lehet menni a kegyelem királyi székéhez. És mondhatod az Istennek, hogy bocsánat. Mondhatod az Istennek, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Úgy, hogy a szemedet az égre sem mered felemelni. Miért nem mondod? Hát van kegyelem. Hát kifizette ezért a váltságot Jézus Krisztus. Miért nem veted már le végre a szennyest? Miért nem veszed fel, amit a király készített neked? Azt a hófehér ruhát. Mi az akadálya ennek? Miért szégyelled azokat a dolgokat? És aztán jön az égető kérdés. Rettenetes kérdés. Nem tudott rá válaszolni ez az ember. Barátom, mi módon jöttél ide? Csend a válasz. Mi módon jöttél ide? Védekezhetett volna, de úgyse volt értelme. Kötözzétek meg és dobjátok ki magukat. Nincs rajta megjegyzőma. Hadd kérdezze meg a király ma este tőled. Mi módon jöttél te ide? Hogy lettél te baptista? Hogy lehet, hogy te ebben a gyülekezetben tartozol? Hogy regisztrálva vagy? Hogy nyilván tartod? Tagsági lapod van neki. Ha bemerített a gyülekezet. Ahol én már 30 éve ide járok. Nekem a nagyanyám is baptista volt, meg még a dédanyám is körös vadány. Na neked nincs mennyegző ruhád. Nincs. Nem a baptisták fognak üdvözülni, szeretném most bejelenteni. Hanem azok, akiknek van mennyegző ruhájuk. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. Az ajtón jöttél be? Vagy bemásztál a kerítésen? Jézus Krisztus Oltott téged be a gyülekezetbe, az újjászületés fürdője által. Mert akkor van ruhád, akkor nem bírod ki, hogy hálából ne cselekedjél. Egy életen át mindeneddel, nyelveddel, testeddel neki szolgáljál. Mert akkor te ezt nem fogod tudni, hanem legyőz téged az Isten szeretete, rabláncra fűz téged az Isten szeretete, és olyan szabad leszel neki szolgálni, és neki fogod szentelni az életedet, ha az ajtón jöttél be. És akkor elkészíted magadat, a te fehér ruhádat, ami a szentek igazságos cselekedete. De ha te nem az ajtón jöttél be, akkor barátom, mi módon jöttél? Akkor neked nincs ruhád. Kötözzétek meg, és vessétek ki a külső sötétséghez. Hála az Úrnak! Sok helyen láttam már gyülekezetekben, ahol az ilyen nem az ajtón bejött személyek, mert testvérek, nem lehet őket nevezni, az a testvér, aki Istentől született. Az ilyen személyek már meg vannak kötözve. Dicsőség érte Isten. Nem tudnak rumlit csinálni. Nem tudják fenekestől felforgatni a gyülekezetet. Kötözze meg az Úr mindent. Minden kezet, amelyet nem tisztított meg a bárányvére. A főpapnak úgy volt az avatása, hogy a fülcimpáját, a hüvelykujját és a lába hüvelykujját meg kellett kenni a bárány vérével, az áldozati állat vérével. Ez azt jelentette, meg van tisztítva a hallásom, a cselekedetem, és Isten útján járok. Akinek nincs ott ez a vér, az ő testén, az ő lelkén, kötözze azt meg az Úr, ítélje tétlenségre. Az ne szolgáljon, ne szóljon, legyen megkötözve. A végén pedig ki lesz vetve a külső sötétségre. De akinek van mennyegzői ruhája, az így majd megtisztul, megterítetik az asztal, be lesz hívva a vőlegény, és elkezdődik a lakoma, és mondtam már tegnap este is, a legnagyobb meglepetés. A legnagyobb meglepetés az az lesz, hogy a vendégnek azt mondják, gyere! Na, csodálkozik, hát miért kell felálljak? Mi van itt? Mi történik? Hát, állj fel! Miért? Te vagy a mennyasszony. Te útszélről ide hívott, éhes koldus. Te üldözött, te megvetett, te semmibe vett egyház, Sionnak leánya. Te vagy a mennyasszony. Nem egy vendég vagy te. Üljél ide a vőlegény mellé. Itt van a te helyed. Te az utolsó sorba ültél. Mert nem tartottad méltónak magad, hogy az első sorba ülj. Gyere ide az első sor elé. A vőlegény mellett van egy szabad hely. Hát rád vár ő. Szépségedet a király kívánja. Az lesz a meglepetés, tudjátok. Megyünk majd oda, mint szolgál. Jaj, annyi szolgáltam, uram, mint szolgáló lányok, cselér lányok. Leülünk majd, mondjuk, méltatlan szolgák voltunk. És akkor azt mondja, gyere ide, nekem azért mátkám vagy. Aki nekem szolgáltál, aki engem vártál, aki hozzám jöttél, aki elfogadtad a meghívást, méltatlanul felvetted a mennyegzői ruhát, gyere ide én mellé. Testvérek, az Úr Jézus példázataiban több helyen megfigyelhető egy olyan réteg, amely bekerül a belső körbe, és azután pedig kijön. Több példázatban van, most említek mint egy pár. A konkolynak a példázata is hasonló. Bele van vetve a szántóföldbe, de a végén ki van válogatva és meg van égetve. Aztán látjuk majd nagyon szépen a tengerbe vetett háló példázatában, hogy összefog mindenfélét a tengerbe vetett háló, amely Isten országához hasonló, és akkor kiválogatják a halakat, és a hitványokat kivetik. Benne voltak a hálóban, de a hitványokat kivetik. Aztán ott van a magvetőnek a példázata. Van, amelyik belehullott olyan helyre, ahol volt föld. Elkezdett nőni, életet kapott, megtért. De aztán jött az első üldözés, és hátat fordított. Elment egy darabig, de mint Lót felesége visszafordult és sóváványá kell merevedjen. Nem tudott gyümölcsöt teremni, nem jutott el a célig. Aztán ott van végül ez a király mennyegzője. Megint csak azt látjuk, hogy ki van válogatva a belső körből is az, aki nem méltó arra. Aki mindvégig kitart az üdvözül. Mikor engem bemerítettek az agyvaparton, elmondtam már, hogy nekem a bibliai bemerítésem volt, és nem ilyen gyülekezeti ünnepségem, hanem szabadtéren titokba merítkeztem be reformátusként, akkor ezt mondta a lelkipásztor nekem, aki mindvégig kitart üdvözül. Úgy meg is jegyeztem ezt a dolgot, és úgy kérem az Urat, segíts nekem, Uram! Tudom, nem neki kell kitartani a helyettem. Ő kitartott 6 órán keresztül. Nem volt egy kicsi dolog olyan teherrel 6 órán keresztül kibírni. Gondoljátok el, az majd egy teljes műszak munkahelye. Most nekem is ki kell bírnom a magam részét, de tőle kérem a pogácsát, az erő felett való úthoz, az erőt az én Istenemtől, hogy járhassak az ő előtte kedves cselekedetekben, szavakban, amelyeket elkészített ő az én számomra, és akarom, hogy előtte kedvesen megjelenhessek, és befogadjon engem az ő országába. Testvérek, azért szólt ma hozzánk az Isten igéje, hogy tudjuk meg, hogy van egy olyan kör, amely kívülről bekerült, de ki fog kerülni. Ez az egyik. A másik azért szólt hozzánk Isten igéje, nehogy ebbe a körbe kerüljünk bele. Erre nekünk fel kell készülni, nekünk mindvégig ki kell tartani és üdvözülni kell. Azt mondja Pál apostol a megrémült gyülekezetnek, ott Lisztrában alakul egy kis gyülekezet, csupa friss hívő. Nyakon csípik az apostolt, kiviszik a városon kívül, megkövezik, összeesik. Gondoljátok el, párnapos hívők ott kukucskálnak távolról. Nekünk az életet prédikálja, és már meghal. Hát ha ez a hívő élet, akkor jobb belőle kihátrálni. Az apostolt Isten valahogy feltámasztja, megerős, nem tudjuk, meghalt, nem halt meg, nem írja az ige. Az biztos, hogy talpra állt az apostol, lerázza a port a ruhájáról, mit csinál? Hát nem azt, amit én csinálnék, kereket oldanék, hú, itt bántanak engem. Visszamegy, hogy nem azért, mert szereti a köveket, az apostol nem azért, hanem ott hagyta a kétségbe esett testvért. És visszamegy hozzájuk, élete kockáztatására. Mert tudja, hogy ezek most megrendültek belül. És tudja, meg kell ezeket most bátorítani. Olyat mond neki, olyan szépet mond neki, azt nekünk is mondja az Úr. Sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemenni. Ezt is jegyezzük. Sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemenni. Be kell menni! Testvérek, addig nem nyugszok meg, amíg be nem lépek Isten országába. Ott én megnyugszom, mert akkor bemegyek az Isten nyugalmába. Addig nekem egy nyugodt percem nincsen. Nem hagyom abba a szolgálatot, a bűn elleni harcot, a bűnbánatot, mert sajnos azt is kell nekem néha csinálni, meg sokszor is nem fogom abba hagyni. Amint beléptem a mennyország kapuján, leteszem a fegyvert. Addig pedig forgatom, és átkozott, aki megoltalmazza a kardját a vértől. Hadd hújjon a bűn, a sötétség, a hazugságnak pokoli hatalma. Vegyük fel a fehér ruhát, testvérek! Van olyan feladat, amit el kell végezni. El van készítve. Nem nyújt hozzá senki. Ott vannak a pogácsák, nem ette meg senki őket. Annyit tettem még most 3 nap alatt, hogy szerintem 2 kiló legalább rám jött, pedig egy nagyot szánkóztunk is tegnap, de nem tudtam annyit leszánkózni, mint amennyit felvettem magamra. Már a házi azt mondja, hogy még mondták volna, még egyél. Hát mondom, nem a káposzta lett töltött, hanem még. Rosszul esik, ha megmarad. Hát, amit Isten készített, testvére. Azt mindent meg kell lenni. Nem szabad hagyni abból maradék. Tudod miért? Mert szükséged van arra az erőre. Vegyétek azt az erőt. Cselekedjétek azokat a cselekedeteket. Isten neve megdicsőül, és ti üdvözülni fogtok. Amen.
Amen. kettő